Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Mivel nem sokára itt van a draft, ezért úgy döntöttük, hogy folytatjuk ezt a kicsit ilyen draft keft csinálóra hajazó adásunkat. Lesz benne egy kicsit, ami a mock draftot érinti, kicsi, ami a történéseket érinti a free agency lezártával. Ezúttal Patrikkal.
Sziasztok!
És Danival fogjuk ezeket átbeszélni.
Sziasztok!
Én pedig Chester vagyok, mert anyukám lecseszett múltkor, hogy sosem mutatkozok be, hogy most ennek eleget teszek.
De milyen jó, hogy minket is hallgatja az adást.
Hát, kénytelen. De hát mondta, hogy mutatkozzak be, mert nem ismeri fel a hangomat. Erre mondják, hogy még az anyám sem szeret.
De lesz, nem is Józsuel voltál egy adásban, hogy...
Na, az meg a másik. Az lett volna jó, hogyha még a Józsinak a Lions-es kommentjét azt mondja, hogy milyen jól beszéltél, meg milyen jókat. Na, Sonka Mámorban veszük fel ezt az adást. Remélem azért büfik nélkül fogjuk felvenni ezt a röpke 40 percet, de lehet, hogy egy órába is át fogunk csúszni. Mielőtt belevágnánk, mennyire vagytok izgatottak már? Már csak pár hetet kell aludni, és itt a draft.
De végre még nem fogok aludni ezt a közel 4 hetet, ami még itt hátra van. Én várom már most az utóbbi a free agency kezdete óta nem volt időm prospektekkel foglalkozni, de előtte azért már nagy részét sikerült letudni, amit akartam volna, úgyhogy most még a secondary van hátra, meg még egy-két videófalember és egy-két támadó falember, talán kettő-kettő, akiket így felírtam, hogy ők lesznek most terültéken, kíváncsi vagyok rájuk, hogy kiben mit fog látni, főleg a második napos prospektekre, meg nyilván azért most már nagyon várom a draft show-t, mert tényleg most már kevesebb, mint 4 hét, és ez mindig egy jó móka szokott lenni.
Sőt, szinte már csak alig. Ja, nem, még 4 hét. Ja, igen. Azt akartam mondani, hogy én egyre izgatottabb vagyok, minél közelebb kerülünk, de egyre nehezebben bírom is számolni a napokat, mert az utolsó hét a legnehezebb, amikor már tényleg a final mockokat írod, folyamatos, akkor már kicsit így, a smokescreenek is elülnek. Szerintem a legeslegutolsó héten, a hétfőket szerda, csütörtök, az már kimondottan rossz, mert már nagyon izgatottságban van az ember, hogy már így nem nagyon tud figyelni másra. Ilyenkor azért még igen, megnéz egy pár videót, még utána olvas, akár még mondjuk harmadik napos prospekteknek is, mert mondjuk én az első két körbe várt játékosok alul nagyjából már megismerkedtem, viszont még mindig van egy-két név, aki így bebecsúszik újonnan, egy kétkörös mokba, akit nem láttam, akkor azoknak kicsit utána nézek, néha csalódás keltő, néha felspanol, de hát ez már tényleg nagyon a finish.
Én is várom egyébként, meg szerintem a hallgatók is, meg mindenki, de akkor vágjunk is bele ebbe az adásba, mert szerintem jó sok dologról fogunk beszélni. Megkerülhetetlen téma, és nyilván ezzel fogunk kezdeni, a nagy hármas cseréről, ugyebár amikor a Dolphins kimozgott az 1/3-ra a 49ers kedvéért, majd a 49ers helyéről visszamozgott az Eagles helyére a top 6-ban. Danin és az én véleményemet azért nagyjából már ismerik a hallgatók, de Patrikét nem. Így összességében, Patrik, neked mi volt a reakciód és a véleményed a cserékről?
Nyilván először wow, mert hogyha egy ilyen nagy történés van, ami mondjuk a top 3-ba történik, akkor az lelkesíti az embert, és végre történik valami, meg én tudom szeretni azt a mentalitást, hogy valaki nagyon agresszívan megy az irányítókért. Szerintem erről így sokat beszéltünk az elmúlt időben, hogy muszáj egyszerűen, mert valahogy próbálkozni kell, és lehet, hogy csak a Broncos szurkoló mondatja ezt belőlem, még akkor is, hogyha itt azért kicsit megkérdőjelezhető, hogy mondjuk a harmadik helyre jön fel a 49ers, és alapesetből még azt se kéne tudniuk, hogy a Jets kit visz. Nyilván mindannyian nagyon-nagyon sejtjük, lehet, hogy nekik még több infójuk van, ettől még valamennyire ez egy kockázatos húzás kellene, hogy legyen, de én tudom támogatni abszolút. Azt is meg tudom érteni, sőt, egyet is értek vele, hogy a Dolphins utána visszament az Eagles helyére, mert igazából alig buktak ezzel valamit, sőt, nyertek ugye egy plusz első kört, és ki tudnak választani egy nagyon-nagyon elit prospektet. Az Eagles részével vagyok a legkevésbé kibékülve, hogy őszinte legyek, nyilván ott is teljesen érthető, ami történt, de ott is inkább egy agresszívabb QB támadást vártam volna esetleges felmozgással, ehelyett lejjebb mentek, és akkor Hurtszel mennek neki a szezonnak, aminek én annyira nem tudok lelkesülni.
Szerintem az Eagles szempontból, ugye jöttek a hírek, hogy ugye Wilsonért ment volna fel a csapat, és ezzel ugye bepróbálkoztak, de most már azért egyre biztosabb, hogy egy Jets viszi Zach Wilsont, úgyhogy ez nem jött össze, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes, hogy akkor az Eaglesnek csak Wilson tetszett eléggé ahhoz, hogy Hurtshoz képest igazi upgrade legyen. Ugye érdekes itt a Fields vonal, hogy úgy tűnik az NFL-ben őt most kevésbé szeretik, vagy aztán majd meg lehet, hogy nyilván mit az a draft napja is a Fortnite-hoz például kit választ, de hogy úgy néz ki, hogy az NFL köreiben Justin Field kevésbé közkedvelt. Innentől kezdve én azt tudom támogatni, hogyha nem vagy szerelmes egy irányítóba, akkor nem menjél fel érte, és akkor meg tök jó az Eagles gondolkodás, hogy akkor a 1/12 is megtalálja, vagy talál egy ilyen blue chip játékost igazából. De igen, nyilván én is azt támogattam, hogy ha irányítóért mennek fel, lehet reménykedni, hogy jövőre egy Watsont vagy egy Wilsont sikerült a 3-4 első kör beáldozva megszerezni, azt tudjuk, hogy az Eaglesnél a Wilsont mennyire imádták, amikor draft volt, és éppen kicsúszott a kezeik közül, hát meg gondolom, azt se kell túl ragozni, hogy Watsonért bárki-bármit feladnak is túlzással, vagy hát majd meglehetjük, mi lesz itt a jogi ügyeivel, de hogyha azok esetleg tisztázódnak, akkor ugye ő is egy ilyen célpont lehet, vagy egy újonc nyilván. Jó kérdés, mi lesz ezzel a Hurts projekttel? Most akkor egy évet tesztelgetünk ezzel, olyan sok bizodalmam ebben nincsen. A másik kettőt szerintem jól elmondtad egyébként, másik két csapatot.
Egyébként nagyon érdekes pont ez a felfogás, hogy ugye most mondtad, hogy valószínűleg az Eagles-t Wilson érdekelte volna csak, és mivel ezt kizárták, hogy megszerezhetik, ezért mozogtak lefele, de hogy mennyire érdekes a megítélés, hogy a 49ers-nek meg ezek szerint valaki annyira tetszett, hogy egy viszonylag nagyobb értéket beáldozva és hajlandó volt fölfelé mozogni, szóval láthatjuk, hogy azért elég más itt a csapatoknak a megítélése.
Vagy ugye a Fortnite jobban el van keseredve jelenleg, ez is egy opció lehet a Garoppolo után, meg hogy azért tényleg nekik azért sokkal jobb a keretük jelenleg, mint az Eaglesnek. Ez is közrejátszhat. Meglátjuk itt vissza fordulni ezt, mert én azért itt tartok ezektől a Mac Jones pletykáktól, hogyha érte mentek fel, akkor nem tetszik a dolog igazán. Ha a másik kettőért, tehát Fieldsért vagy Lanceért, akkor azért akkor tudom támogatni ezt a felmozgást. Jonesért ezt a plusz két első kört, és meg egy harmadikat, ha jól emlékszem, azért nem érzem akkora, nem érzem azt a potenciált benne, hogy megérje ennyit adni érte. Meglátjuk, mi lesz ezzel. Én nagy talányban vagyok ezzel kapcsolatban, hogy kiért ment fel igazából a Fortnite-hoz. Logika azt mondhatja velem, hogy vagy Fieldsért, vagy Lenszért, de olyan sok insider mondja, hogy meg Jonesért, hogy bizonytalanodtam ezzel kapcsolatban.
Egyébként ez azért pikány szerintem, hogyha meg Jonesért mentek föl, mert akkor úgy érezték, hogy föl kell menniük, mert ki tudja, hogy hol fogják kihúzni Jones, tehát akkor attól kellett esetleg tartaniuk, hogy más csapat lecsap rájuk mondjuk a top 5-ben, nyilván ugye kizárni ezt sem lehet, de akkor az a feltételezés, hogy más csapat is oda lehet meg Jonesért, ami szintén egy érdekes vonulat lehet az egészben.
Lovagoljuk meg ezt a témát, hogy kit kellene választani a 49ers-nek ezen a helyen. Ugye arról nincs itt, hogy itt irányító lesz, meg irányító fog kelleni, de melyik? Mert én is már láttam mindhárom irányítót mock draftokba. Én megmondom őszintén, egyre jobban kezdem elfogadni azt, hogy itt Mac Jones-t kéne választani. Tudom, most fölköptem és aláálltam, de egyszerűen ha azt veszem alapul, hogy Garoppolót kell upgrade-elni, ebben szerintem vitathatatlanul Fields lenne a legjobb, nem csak a passzjátékban, de az atletikusságának hála a futásokkal is. Én Lance-t annyira nem kedvelem egyébként, nekem ő túl pontatlan, én őt szerintem hanyagolnám. De Jones meg viszont egy olyan, ő lett, mondhatjuk, hogy a legbiztosabb így a három közül, de nem feltétlen ő vele nyernék a legnagyobbat. Nem tudom, ti erről hogy vélekedtek.
És ezt tegyük közben a holnapi támogatói mock drafthoz gyűjt ötleteket, hogy kit kéne vinnie, ugye ő vitte el a Fortnite-t.
Igen.
Úgyhogy ilyen háttér gondolatok is lehetnek itt a kérdések mögött. Egyébként én ezt ugye, abban azzal értok érteni, hogy Mac Jones jelenleg jobb irányító Lance-nél, és akár azt is mondhatjuk, hogy jól illik Shanahan rendszerébe, de igazából bármelyik irányító jól illik Shanahan rendszerébe, és bárkit visz el a Fortnite, ezt valószínűleg jól fog mutatni az NFL-ben, tehát érdekes lesz majd ez így is, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy Mac Jones szerintünk nem olyan jó, és lehet, hogy sokkal jobb karrierje lesz a Fortnite-ben, mint Fieldsnek vagy Lance-nek, bármelyik másik csapatban, ahová éppen kerülnek, tehát ez is egy ilyen érdekes kérdéskört vet fel. Nekem azért logikátlan, hogy Jones-ért mennének fel, mert őt nem érzem akkora upgrade-nek Garoppolóhoz képest, főleg potenciált tekintve. Tehát most nem látom azt az óriási különbséget, amivel ő extra tudna nyújtani. Nyilván az, hogy 18-20 millióval olcsóbb, az nem mindegy. Sőt, elég fontos szempont, de azért az három első kör meg hasonlók azért kicsit talán túlzás. Ugye a másik kérdés meg az, hogy Garoppolót most meg akarják tartani, vagy nem akarják megtartani, mert ugye azt mondják, hogy igen, és akkor idén meg ő fog játszani. Ez azt mondatja velem, hogy nem Mac Jones fog jönni, de nyilván ez lehet egy full smokescreen, hogy akkor Garoppolót egyébként el fogják majd adni egy második, harmadik körös pickért, de ha tényleg meg akarják tartani, akkor nekem az még inkább azt mondatja, hogy egy Lance vagy egy Fields jöhet, és talán még inkább Lance, mert Jones-t most első nap is bedobhatott kb. Kezdeni, mert minden rendben lesz vele, és akkor meg fölösleges Garoppolót megtartani. Úgyhogy ez a szempont is érdekes szerintem.
Dani szerintem nagyon jól körüljárta a témát, igazából hasonló dolgokat tudnék elmondani én is, és még egyszer visszatok oda is ugrani, amit mondott korábban, hogy ha Jonesért mentek fel az 1-3-ra, akkor azért a potenciálért, ami Jonesban van, szerintem az egy butaság. Tehát persze lehetett még Jones egy nagyon jó irányító, még egyébként azt is el tudjuk képzelni, hogy persze Super Bowl-ba viszi őket, mert hát Garoppolóval is eljutottak odáig, de ettől függetlenül magának Jonesnak a potenciálja az jelenleg elég alacsonyan van a többiekhez képest, és hát a plafonja. És ennél én nagyobb potenciált látok egy Shanahan rendszerben a másik kettő irányítóval, de azt meg Chester mondta jól, hogy pont, hogy egy Shanahan rendszerbe azért Lance-nél egy pontosabban passzoló irányítót képzelünk el, tehát én Lance-t ezért nem látnám szívesen, és nem is őt kéne szerintem ezért választaniuk. A másik két irányítóból most nyilván logika alapján is azt mondanám, hogy Fieldset kéne, mert hogy neki ott van egy plusz mobilitás a játékába, amit Jones egyáltalán nem tud. Ettől függetlenül Chester-nek volt egy olyan kérdés is, hogy kit fognak választani. Most valamiért nem érzem annyira ezt a Fields vonalat, és nagyon hajlok arra, hogy ha tippelni kéne, akkor mondjuk Jones mondanám.
Egyébként mindenképp szükség van arra, hogy a legnagyobb potenciálú játékos jöjjön, mert szerintem egyébként nem. Pont az átadok, amit egy Shanahan rendszer miatt. Tehát oda az kell, hogy valaki, aki abban a pillanatban bekerül, minél jobb legyen. Ez pedig simán lehet meg Jones, akár ebből a Fields, Lance, Jones 3-asból is.
Hát figyelj, el lehet érni egy olyan csapatot is, aminek a maximumával kihozol egy szuperbolt, meg lehet egy olyan csapatot is, amitől mondjuk retteg a liga, mert van benne egy olyan plusz vonulat, amit mondjuk nem nagyon láttak. Tehát most attól függ. Tehát egy Mac Jones-ban is persze benne van az, hogy nagyon jók lesznek, de hogyha ha már lehetőség van rá, akkor ne az legyen a cél.
Érdekes, hogy nagyon sokáig arról beszéltünk, hogy a Sean McVay és Kyle Shanahan féle offense-be bármiként ott berakod, akkor az működni fog. Erre ugye egész sokan most elkezdték másolni ugye ezt a rendszert, és közben akkor Shanahan meg McVay is rájött, hogy hát nem biztos, hogy elég neki egy Goff és Garoppolo szintű irányító, és akkor most meg kell szerezni egy upgrade-et, kell szerezni egy upgrade-et, most ez lehet, hogy azért volt, mert látták, hogy Rodgers mire képes lefőrnél, vagy ők unták meg nagyon, hogy ennél többet is ki lehetne hozni ebből a támadósorban, ez is egy érdekes aspektusa szerintem, hogy nagyon sokáig erről beszéltünk, hogy jó, hát ott bárki jó lesz, és akkor most meg látszik, hogy mind a kettő edző megunta azt, hogy van egy közepes irányítója, akivel jól tud muzsikálni az offense, de nincs meg az az igazi átütő erő, hogy egy top offense rak össze, és ugye akkor McVay azért vitte el Staffordot, a Fortnite-t, vagy Shanahan meg azért cserélt fel egy per hárommal, hogy most kihúzom oda valakit. Nekem tényleg mindenféle logika azt mondatja, hogy itt vagy Fields, vagy Lance lesz a választott, és egyébként mind a kettőt el tudnám képzelni, mert a kettőnek azért elég magas a plafonja, és ugye állítólag Lance szeretik talán jobban a ligában, mint Fieldset, most ez megint egy ilyen, nem tudjuk, hogy valós erde, hogy az insiderek ugye ezt mondják, aztán lehet, hogy Shanahan full máshogy gondolkodik, és ez ugye az ő szavaiból is sok mindent ki lehetett már nézni az utóbbi fél évben, egy évben, három évben, hogy esetleg változott-e a filozófiája, hogy mobilisabb irányító kell neki, és talán úgy tűnik, hogy igen, de ugye azt sem, ezt sem mondta így ki, hogy akkor neki mobilisabb irányító kell, hanem akkor oké, a legjobb irányító, és nyilván jobb, hogyha mobilis, de ebből még úgy lehet szűrni egy McJones picket is, tehát nekem nagy talány, hogy ezzel mi lesz, és ez nagyon furcsa, hogy nem gondoltam volna, hogyha tényleg a Fortnite felcsér, akkor én ennyire bizonytalan leszek, hogy itt ki lesz az 1/3-os pick.
Én Lance-t egyre jobban kezdem kizárni, mert ilyen pontatlan játékos szerintem nem lesz 1/3. Úgyhogy én maradok a Jones-Fields vonalon. Most, hogyha azt hiszem alapul, ugye te szoktad mondogatni, hogy ezek a irányító sérülések, ezek túl vannak misztifikálva, amiben valamilyen szinten egyet is értek, de hogyha a 49ers-nek valamire nincsen szüksége, az egy sérülékeny irányító, és Fieldsnél ez az egyik red flag, amit mondanak, egyrészt a stílusából fakadóan is, szóval emiatt is egyre jobban érzem azt, hogy lehet, hogy tényleg meg Jones lesz a kiválasztott játékos.
Most Lance-re tippelnék egyébként, hogyha ma már ugye ez is volt így kérdés, vagy felvetődött, én most Lance tippelném még mindig, aztán majd meglátjuk, mi lesz itt 3,5 hét múlva.
Patrik, te?
Én Jones-t. Most. Aztán majd lehet, hogy én is változtatom.
És abban egyetértettünk, vagy én is Patrikot tudom, hogy egyetértünk, hogy Fieldsnek kellene a választatok lennie, vagy ha mi választanánk a Fortnite-en jön, akkor Fields lenne. Just tette neked ezzel most mi az álláspontod?
Nem fogom ellőni a holnapi pikkemet.
Meglep, hogy akkor egy jó beharangozó a holnap érkező támogatói mock drafthoz.
Meglep, hogy felmerült benned az, hogy én Josh Rosennel a keretbe irányított húzok 1/3-on.
Teljesen jogos.
Még egy kérdésem van, aztán ugorjuk át a témát. Ugye sokan mondják, hogy túlságosan drága volt ez a 49ers-nek ezzel a véleménye. Egyet tudtok érteni, vagy nem?
Patrik, akarod kezdeni?
Kezdjed.
Én úgy vagyok vele, hogy irányítóért nem drága, mert most megrekedhetsz a Garoppolo szintre, és pont a Chicago Bears egy tök jó példa. Vagy nem tud most irányítót szerezni, és akkor le kell igazolni egy Andy Daltont. És felmozogni se tud, mert nincs annyi pikje. És egyszerűen muszáj megpróbálnod, hogyha megragadtál egy ilyen szinten, nem tudsz ugye annyira rossz csapatot összerakni, mert akkor le kell rombolni az egészet és újrakezdeni, ami nem olyan okos ötlet feltétlenül, mert újjáépíteni rohadt nehéz egy jó csapatot. Úgyhogy szerintem ez a helyes megoldás, ez a helyes válasz a Fortnite-től, és mondjuk kitekintünk, akkor szerintem a Patriots-tól is ez lenne egy helyes megoldás, hogy akkor ők felcseréljenek a Falcons helyére, vagy a Bengals helyére, vagy ott, tehát hogyha irányított próbálnak húzni. Szerintem ez a helyes megoldás, ez az ára, tehát hogyha most nem vagy ott a top 6-8-ban, és jó kereted van hozzá, tehát nem leszel ott, akkor szerintem Patrik is szokta mondani, hogy nincs olyan, hogy drága egy franchise irányítóért.
Egyetértek, ugye én elmondtam, hogy nekem tetszik az agresszív mentalitás, ugye itt most az lehetett volna a kérdés, hogy muszáj volt-e 3-ig feljönni, de valószínűleg megvan, vagyis hát nagyon remélem, hogy megvan a szilárd elképzelésük, hogy kit akarnak elvinni, és akkor biztos. Egyáltalán nem volt drága, mert lehet, hogy egy picit kevesebb árért fölhettek volna, nem tudom, 5-ig, 6-ig, de nyilván, hogyha ők tudják, hogy kit akarnak, és féltek volna, hogy már nem lesz bent, akkor meg miért is ne húzzák meg teljesen a gázpedált.
Alapvetően egyébként én is egyetértek, csak hogyha már Dani felhozta a Bears-t, én pont Trubiskynél mondtam azt, hogy oké, hogy ott is egy helyet mozogtak fel viszonylag drágán, és akkor is, ha jól emlékszem, szó szerint azt írtam az értékelőbe, hogy egy irányítóért sosem lehet drága. Hát az mondjuk nem jött be.
Jó, várjunk, ha elrontod a húzást, akkor az benne van, mert most minden második elsőkörös pick az bust lesz. Tehát, hogy most igazából az ötből is mondjuk három fog beválni, és nem tudod, melyik a három. Tehát én meg is egyre jobban azon a gondolkodás módon vagyok, hogy igazából rohadtul fogalmunk sincs, hogy melyik irányító fog beválni. Oké, most azért Trevor Lawrence-ben elég biztosak vagyunk, de hogy és még azt tudom mondani, hogy kritizálom majd a Fortnite-t, hogyha éppen nem Fields-et viszi el, hanem Lance-t, vagy jó, meg Jones-nál azért már nem fogok teljesen jó grédet adni, de vagy igazából az a véleményem, hogy nem tudjuk mi sem, hogy melyik játékosból lesz jó, hogyha ők így látták jónak, akkor így látták jónak, aztán lehet utólag ráfáznak, de ugyanolyan eséllyel rontunk bele mi is, tehát igazából az most így a legújabb mentalitásom, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz, úgyhogy igazából csinálják, amit akarnak, aztán majd meglátjuk.
Ez kétségtelen, hogy ennek a hármas cserének a legizgalmasabb eleme a 49ers és az ő draft pozíciója, de szerintem a másik említésre mért az a Dolphinsé, akik ugye visszamentek, és minden bizonnyal azért nem lövünk meg, hogyha azt mondjuk, hogy a Chase, Sewell, Pitts hármasból valaki oda fog kerülni, és valószínűleg ezért is az Eagles helyére mentek vissza a hatodik helyre, mert így számolnak azzal, hogyha netán a Falcons vagy az ő helyükre felmozgó csapat nem irányítót visz, akkor tudja, hogy ebből a hármasból valaki ott landol Miami-ba. Ki lesz ez a valaki, szerintetek? Patrik?
Nagyon jó kérdés, mivel én úgy kezdtem volna, hogy azt a játékost kell kiválasztani, aki a klászban a posztján nagyon-nagyon kiemelkedik, de hát egyébként viszonyítás kérdése, de mind a három játékosra rámondhatjuk ezt. Leginkább egyébként Kyle Pittsről mondható el ez, viszont ő meg egy tight end, és én továbbra is tartom, hogy akár mekkora évezredes vagy évtizedes tehetség, azért kicsit vonakodva nyúlnék a tight end pozícióhoz ennyire magasan, viszont hát Chase Maxwell is a saját posztján is, és amúgy is majdnem, hogy korszakos tehetségnek mondható, és ezért nagyon nehéz szerintem a Dolphinsnál meghatározni, hogy mit akarnak. Ugye beszélni fogunk itt még az adásban is arról, hogy a Dolphinsnál azért a VR nem nagyon lyukas poszt. Most nyilván ő olyan szinten need, hogy egy Chase szintű prospekt bármikor jól jöhet, de hogy darabszámra megvannak. És egyébként tight end poszton is nagyon jól állnak, úgyhogy ha ilyen logika szerint indulunk el, akkor pedig Sewell a megoldás. Ettől függetlenül egyáltalán nem látok bele a fejükbe, és akárkit fognak választani, az nem tudom, hogy majd ti is elmondjátok a véleményeteket, de valószínűleg az nyilván egy A osztályzatú draft, mert bármelyikőjük is kerül oda, nagyon nem fogjuk tudni lehúzni. Úgyhogy nem tudom, hogy lehet, hogy a végén tippelünk is, de jelenleg ugyanakkor esélyt adnék mindegyikre. Ha valakire rá kell bökni, akkor talán szó el.
Én is hívok egyébként, hogy fogkal sincs, hogy melyiküket fogják vinni. És nyilván nagyon, nagyon sok függ attól, hogy a Bengals kit fog előttük választani, mert én úgy számolok, hogy az 1-4-re irányító fog elmenni. Most, hogy ezt a Falcons viszi, szerintem nem, de még azt is el tudom képzelni akár, de úgy gondolom, hogy 4 irányítóval kezdünk, és szerintem a Bengals nem akar kicserélni, és a Dolphins sem akar kicserélni, és akkor most elvittem egy másik irányba ezt a kérdést, de hogy úgy gondolom, hogy akkor tehát lesz választási lehetősége szerintem a Dolphinsnak, és előtte a nagy kérdés, hogy a Bengals éppen melyiket viszi ki. És mindenki csapatnál mind a három játékost meg lehetne indokolni tök jól, tehát nagyon-nagyon érdekes az a szituáció is, hogy ki fog menni. Én valamiért talán azt gondolom, hogy a Dolphins nem akarja Sewellt, de igazából ez most csak egy ilyen random megérzés, és nem tudom, hogy miért. Ugye Chase szerintem eléggé redundáns Davante Parkerrel, viszonylag hasonló játékosok. Nyilván csak most Parkerrel megszabadulnak majd valamikor, vagy azt tervezik, hogy majd tőle megszabadulnak, most nem is tudom, hirtelen szerződését. Gyorsan rákeresek, hogy
ha azt már itt vagyunk. Azt hiszem két kapott, de lehet, hogy az még
23-23-ig van. Tehát, ja, 22-ben még határeset. Végül is kivágható, 3,5 milliós forróval, nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Ja, szóval ezért azt gondolom, hogy talán Pitz, de az megeszik kivel a redundáns, és akkor megjött meg, hogy Suell a lehet leglogikusabb pikjük.
Én is így jutottam ide.
Igen. De valamiért azt gondolom, hogy Suell kevésbé, de nem tudom. Nekem ez most óriási talány, hogy itt mi lesz az ötödik, hatodik pikke, mert őket a Bengalsnál meg ugyanígy gondolkodok. Tehát ott is mind a háromra van logikus magyarázat bőven.
Hát persze egyébként azért nehéz, mert mind a hárman kiváló játékosok, és nehéz lenne megindokolni, hogy miért ne. Mert ahogy említettük is mindketten, darabszámra lehet, hogy megvan a tight end poszt, meg az elkapó poszt is a Dolphinsnál, viszont minőségben azért Chase meg Pitz is tudna emelni ezen a soron, és nyilván egy fiatal irányítót meg jó segíteni akkor is plusz-plusz ilyen emberekkel, hogyha amúgy nincsen igazi, nem tekinthető igazi lyuknak ez.
Egyébként engem meglep, hogy mind a ketten láttok komoly esélyt Suellre, mert én meg egyáltalán nem.
És hát nem jó, feltétlenül azért, hogy az a Bengals, akkor már nem.
De nem, mert pont ezt akartam mondani, hogy nem feltétlen azért, mert szerintem a Bengals az Chase fogja vinni. Én egyre inkább ezt vizionálom magam előtt. És ugye tegnap olvastam először komolyabban ezeket a Pitz pletykákat a Dolphinshoz, és ez egyre erősebb. És én is inkább hajlok arra, hogy ha Suell és Pitz között kell választani, akkor Pitzet fogják választani. Tavaly kiválasztottak három offenzív linement, nem hiszem, hogy egy olyan falat akarnak Tua elé rakni, amiben négy olyan játékos is van, akinek maximum egy éves NFL tapasztalata van, az ötödik meg Eric Flowers. Tehát,
de most is olyan van előtte.
Tehát. Nekem az lenne fura, bocs, csak hogy akkor Pitzért viszont rengeteg ez a... Tehát akkor nagyon-nagyon sokat adtak egy tight endért, amit tényleg nem győzöm először kihangsúlyozni, hogy Pitzet mennyire szeretem és mekkora talán, de azért egy tight endért ez akkor már sok els. Tehát nem, hogy magas első kör, de ugye plusz.
De nem adtak sokat.
Hát dehogy nem.
Miért adtak volna sokat?
Hát úgy értem, hogy azzal együtt, hogy ilyen magasan is kihúzzák.
Hát most figyelj, most ha azt veszed alapul, hogy 1/3-ról visszamentek 1/6-ra, ugyanazt a játékost választják ki, akit 1/3-on kirasztottak van, és kaptak egy 2023-as első kört. Ők nem adtak fel ezért semmit.
Hát ha így nézed, akkor igen, amúgy meg egy tight endet húztak 1/6-on.
Én se értek vele egyet, de én egyre inkább azt látom, hogy valamiért őt akarják.
Gondoljatok bele, hogy mennyire magasan voltunk, amikor a Giantsnél Barkley-t kihúzták, és ő is mennyire generációs talentnek tűnt egy hasonlóan kevésbé fontos offense poszton, és most én picces egy picit így vagyok, hogy hatalmas tehetség, nagyon oda tudok lenni érte, de mégiscsak egy olyan poszton játszik, amiből nem biztos, hogy tudnak annyit meríteni.
Egyébként szerintem a tight-end posztot szerintem te alul értéked egy összességében, én meg lehet, túl, tehát az is benne van, hogy én meg túl értékelem kicsit, mert én meg nagyon szeretem a kiváló tight-endeket, és szerintem nagyon hasznosak, de nyilván most ez benne van, mondjuk azért a tight-end szerintem jóval értékesebb, mint a futóposzt, ha most ehhez hasonlítottuk.
Az igaz, de egyébként nálad hol helyezkedik el a tight-end poszt a posztok között? Csak így most gyorsan.
Csak támadó oldal?
Hát csak a támadókat, de akár az összes posztot is nézhetjük, tehát nem elől, az biztos.
Jó, hát irányító, elkapó, tackle, tight-end. Tehát támadó oldal negyedik legfontosabb mondjuk nálam. De most lehet gyötkodni egy centerrel, vagy meg talán, de és akkor a védők oldalára meg egy cornerbacket, meg egy persze a setnyűen mindenképpen elé tennék.
Csak érted, akkor ott van egy tackle, meg egy elkapó is, akit kiúzhatnál, magasabbra értékeled a posztot is, és annyival meg Pitz nem generált, tehát annyival talán nem jobb, mint Chase meg Suell.
True. Betolkálni amögé is, hogy Suell vagy Chase választák, tehát én igazából minden hárommal meg lennék elégedve. Most érdekes, hogy felhasznod Barkley-t, hogy ő is ugyanáll a második játékos volt, ha jól emlékszem, a Big Boldon is, Kyle Pitz is valószínűleg második helyen fog végezni nálam. Úgyhogy ez is érdekes párhuzam.
Nekem ezzel az a bajom, hogy szerintem a Dolphinsnak az inkompetens offenzív stábja az nem fogja tudni kihasználni Pitznek a képességét meg lehetőségét. Én ezért tartom igazából fölöslegesnek ezt a választást.
Még ők biztos nem így gondolkodnak, úgyhogy...
Valószínű, igen. Csak mondom azért, hogyha egy csapatnál három év alatt három különböző offenzív koordinátor lesz, illetve idén most kettő, mert most ketten viszik hát, ha az, legalább az egyik jó lesz ilyen alapon.
Az nem szokott beválni, mondjuk.
Hát nem. De akkor még egy témát még ezzel a cserével kapcsolatban, hogy alaposan megváltoztatta a draftnak a kimenetelét ez a csere, leginkább a 49ers-el, és hogy itt a Falcons mondják azt, hogy itt kezdődhet igazából a draft, hogy a Falcons mit kezd azzal az 1/4-jel. Emlegettük a Bengalst is, hogy ők is befolyással lehetnek azért a Dolphinsnak a választására. Mit láttak igazából? Dani, te már elmondtad, hogy szerinted négy irányító lesz. Én is ezen a véleményen vagyok. Nem tudom, hogy Patrick, te hogy vagy a Falconsnak a pikjével.
Szerintem ez attól függ, hogy négy irányító lesz, hogy az első háromban nem emegy ki olyan irányító, mindegyik olyan irányító, aki a Falconsnak kellhet. Mert egyáltalán nem ők meggyőződve arról, hogy a Falconsnál úgy értékelik a negyedik és az ötödik irányítót, hogy akkor az nekik megéri ilyen magasan. Hozzátéve, hogy akkor nagyon nagy bajban vannak, mert nyilván elkapó poszton megvannak. Persze húzhatnak ők is egy szóát, vagy akár egy picit ők is, de ha értéket nézünk, akkor lehet, hogy irányítót kellene húzniuk. Ettől még nem kell megelégedniük úgymond a wrestlivel, hogyha náluk a negyedikre tagsált irányító van csak ott, akkor kérdés, hogy mi? Mert akkor lecsere kell, hogy legyen.
Én alapvetően lecserét látom leginkább, de ugye most fogynak az opciók, hiszen a Panthers nem nagyon fog szerintem cserélni a Falcons-kér, hogyha senki más nem akar annyira feljönni, tehát legfeljebb akkor, de akkor is azért necces ez a történet, ugye egy csoportrivális lévén. Broncos, ugye Patricknál, ezt majd talán még beszélünk rá az adásban, hogy nálam a Broncos lenne itt a top favorit erre a pikre, mert a Panthersnek is, vagy a Falconsnak is tetszene, úgyhogy csak 1/9-ig kellene mennie. A Broncosnak szerintem leginkább egy irányító kell, és ezzel nyilván Patrick is egyetért, és akkor a Patriotson még ott harmadik opcióként, amelyek azért 1/15-ön elég messze van, és nem tudom, hogy mennyire akar Belichick feladni mondjuk három első kört, mert hasonló árba kell gondolkodni nyilván, mint ahogy a Fortnite azt ment fel 1/3-ra.
Fél, szerintem négy éve hallgatják, vagy nézik minden március 28-án szerencsétlen falkonszosoknál azt a nyomorult eredményjelzőt. Nem hiszem, hogy a Patriots-szal akarnak boltolni, már csak ezért se. Úgyhogy én is a Broncos látom egyébként realitásnak, hogy
na igen. Fölbennek. Jó, igen, ez egyébként az is egy érdekes szempont, erre nem gondoltam még, hogy a Patriots-szal nem szimpatizálnak túlzottan, úgyhogy ez is egy érdekes adalék hozzá.
Azért, hogyha adnak három első kört, akkor akármennyire szimpatizálsz, de belemész szerintem.
Csak igen. Nem. Az viszont nekem nagy kérdés, hogy a Broncos fel akar-e menni, mert hogy ezen a logikus
megoldásban
lát, hát én nem tudom, mert azt tudom, hogy az lenne a logikus, de nem tudom, hogy mennyire gondolkodnak a Broncosnál így,
az a kommunikáció, hogy akarnak egy vetélytársat hozni Locke-nak, most ezt alig, ha hiszem, hogy a free agency-ről egy alig pár hete kivágott free agent irányító lesz, szerint, és azt se gondolnám, hogy egy második körös irányítót hoznak, szóval én abszolút látom azt, hogy fölmennek valakiért 1/4-re.
Igen, de azt az agresszív mentalitást meg nem láttuk a Broncostól, aztán lehet, hogy tök jól leplezik, és akkor ezt nagyon jól
csinálják. Nem egy van, hanem egy új general manager, lehet, hogy jó agresszívabb.
Meg, de hogy az idei hírekben gondoltam ezt, hogy nem látom azt az agresszív irányító kényszert náluk, aztán mondom, tényleg lehet, hogy tök jól leplezik, és akkor megcsinálják ezt a trédet, ami jó lépés lenne, meglátjuk.
Hát fél, most Patrik lehet nem érte, hogy ez szerintem is egy irányító választja el a Broncost egy rájátszás részvételtől, és az lehet, hogy szerintük nem Locke lesz.
Beszélünk még amúgy a Broncosról. Rosszul fejezted be a mondatot, mert ezzel lehet, hogy tényleg nem értek egyet, hogy egy irányító választja el a Broncos, mármint nyilván egy irányító választja el a rájátszás részvételtől, csak nem mindegy, hogy milyen irányító.
Na jó. Na de akkor ugorjunk, mert hogy terveztük, sokat beszéltünk erről, de még van egy-két téma. Ugyebár beszéltünk arról, hogy felforgatta egy kicsit a draftot ez a csere, de vajon mennyire forgatta fel a draftot egyrészt a free agency, másrészt meg a pro day-ek? ugye Patrik hozott nekünk nem egy cikket arról, hogy kik az aktuális prodéjeknek a nyertesei és vesztesei. A free agency is átalakított azért egy kicsit. Egyébként számunkra meglepő módon annyira nem, mint ahogy azt mondjuk várhattuk volna. Nem tudom, hogy hoztatok olyan csapatokat, vagy játékosokat, akikre ez a legnagyobb hatással volt.
Persze, akarsz kezdeni, Dani?
Hát, mondok egyet gyorsan, ami a legnyilvánvalóbb, hogy a Chiefsnek óriási tackle így lett, amit eddig nem gondoltunk, vagy nem gondoltuk ugye a free agency előtt. Most meg két hatalmas lyuk tátong a jobb és a bal oldalon. Ez a legnyilvánvalóbb itt a free agency változásoknál.
Abszolút, ezt én is felírtam. Én egy olyat írtam, amit beszéltünk már Denverről, hogy a corner az egy ordító need volt, és nagyon jó pozícióban is lettek volna a class legjobbrára, de így, hogy hoztak kettő viszonylag jó cornert is, így szerintem azt kiúzhatjuk onnan.
Igen, és egyébként ezért is lehet még logikusabb, hogy még várhatóbb egy felcsere, most már ugye Brankóz, mert hogy tényleg ott azt vártak, hogy akkor ott egy cornerbacket el tudják vinni, azt megoldották, hogy nem kell cornerbacket vinniük, és fel lehet most akkor menni, de most az megint nem akarom elterelni, úgyhogy Chesterre is hozhat egy, vagy hoz egy csapatot, vagy egy játékost.
Én felírtam hatot is, ebből kettőt előttetek. Melyiket mondjam? Mondok egy olyat, ami talán nem olyan felkapott, az meg a Giants.
Ja, felírtam én is.
Mert felírtam ugye a Cardinals-t, a Raiders az, hogy adja magát ott, a Chiefshez hasonló módon kicsit átalakították a falat. A Cardinals az számomra egy abszolút egy win-now üzemmódra váltó csapat, emiatt én úgy gondolom, hogy nekik nem feltétlen van needjük, meg nem is BPA alapon fognak választani, hanem én nagyon szeretném azt elhitetni magammal, hogy ők felmennek majd Kyle Pitts-ért, de hogyha a Dolphins kiválasztja 1/6, akkor erre nem lesz esély. Mert szerintem ebből a Cardinalsból tényleg csak egy Pitts szintű tight end hiányzik, hogy a roster kiteljes, vagy a roster, az offense kiteljesedjen. De azért hoztam a Giants-et, mert ők viszont elég sokat költöttek így a piacon. Nem is igazából mondanám azt, hogy olyan hű de nagy needjük lenne. Max a támadó falba látom, de ugye előtte, a free agency előtt azért nem sok támadó fal embert láttam hozzájuk mokolni, inkább a cornerback, edge rusher, elkapó volt, de ezeket eltakarították a free agency során.
Igen, a Giants-el egyetértek, ott a Titan meg a VR need is igazából eltűnt. A Cardinals azért nem értek teljesen egyet, mert maradt egy olyan egyértelmű hiányposztjuk, ahol valószínűleg a class első, de legkésőbb a második legjobbját el tudják hozni, ez pedig a cornerback, és...
Igen? Szerintem el tudják vinni az első vagy a második játékosokat?
Hát a másodikat szerintem igen, az elsőt azért azt nem valószínű, hát egy nagyon pici felmozgással akár az elsőt is.
Érdekes. Kárján szerint is pont azt jöttem ki, szerintem a cornerback az olyan need, amiért lehet, hogy fel fog mozogni, hogyha már felmozgás, akkor azt el tudom képzelni, de hát azért mondjuk egy Falcons hátracsere, Cowboys, 49ers, Eagles, helyén az Eagles, akár a Chargers is vért cornerbacket.
Nyilván csak én azért nem látom ezeket a cornerre, mert hogy van annyi blue chip player, hogy azokat fogják kapkodni ott el, és szerintem a cornerek ezután jönnek sorra, tehát most egy valószínűleg kimegy, de a másodikra szerintem lehet valami esélyük. Lehet, hogy egy-két helyet akár fel kell mozognunk érte.
Szerintem Sörten és Horn is ki fog menni, és Farley a sérülése miatt csúszni fog, és szerintem rácsapadnak be leginkább, ami egyébként nagy win is lehet, hogyha a sérülései fogják átadni.
Akár egyet tudok érteni egyébként azzal, amit mondasz, viszont sok mokkot átfutva azért a második kornert majdnem mindenhol meg tudják kaparintani. És pont azért, amit mondtam, hogy a négy vagy öt irányító kimegy előttük, kimegy a három elkapó, kimegy Pitts, kimegy mondjuk kettő OT, és ki tudja, hogy még akár milyen meglepetés, onnantól kezdve meg azért már nincsenek olyan messze.
Én azért nem gondolnám így a cornerbacket, és azért írtam fel magamnak a Cardinals, mert oké, aláírom, a Butler, Alford, Murphy 3-as nem a világ legjobb szekönderie, de hogyha itt egy win-now gondolkodás van, azon nem egy újonc cornerback fog, aki jó esélye, csak a harmadik a klászban, nem ő fog rajta dobni, egy Pitts az dobna. Tehát azt aláírom, hogy én nem vagyok nagy rajongója a floridai Titannek, de ő azonnal tudna ezen a csapaton dobni. Én más védőben nagyon nem látom ezt egyik cornerbackbe se. Jó, nyilván szörtén, hogyha oda menne, akkor azt mondom, oké. De emiatt nem gondolám azt, hogy a Cardinalsnak olyan ordító négyje van, vagy ordító négyre fog választani.
Van még csapatotok, akinél esetleg változott valami?
Van, ugye megmondom, hogy kire gondoltam.
A Tampának ugye kiúzhatjuk az összes négyét, mert újra nincsen.
Igen, arra gondoltam én is. Szerintem a Titans-nek ugye mindenki egy rushert mokkolt hozzájuk, és szerintem így, hogy igazadag Bud Dupree-t, és szerintem Harold Landry-n még nem akarnak túladni, vagy nem akarnak lemondani róla. Szerintem, vagy én legalábbis kihúznám tőlük az egy rushert, ami mint ugye egy ordító need volt előtte.
Én felírtam a Petszet. Hasonló indítatásban, mint a Broncos. Hogy igazából mindenhova hoztak embert a free agency-ről, csak egy irányító kell.
Hát ott is mondjuk elférne még.
Minőségben sok helyre elférne szerintem.
Elférne, de szerintem ők is gondolkodnak úgy, hogy oké, kész a roster, kell egy potens irányító, aztán hadd szólj.
Persze. Tehát ez szerintem is benne van. Tehát igazából én most még három felcserés csapatot látok. Ugye nyilván Panthers volt az egyik, ugye, és akkor Broncos és Patriots, meg hát jól Washington, meg Bears, nagyon messze vannak, tettük. Őket nem látom, és hát akkor Lions egy ilyen jó wildcard csapat, amelyik irányítóval meglátjuk, hogy hogy áll.
Ha kicsit így játékosokba akarunk belemenni, akkor ugye vesztesnek szerintem nyugodtan mondhatjuk Fairley-t, akit már ti is kiemeltetek, hogy a sérülése miatt csúszni fog. Van esetleg más, aki bukott akár a free agency, akár a pro day-e miatt szerintetek?
Most hirtelen győztesek vannak
előttem. Én is győzteseket tudnék mondani.
Mondhattok azt is.
Jó, mert akkor én maradok a posztnál, és akkor J.C. Horn, aki sokoknál most CB1 már, és nem lehetne meg, hogyha ők lenne az első cornerback, akit elvisznek, és egyébként, ha nem, akkor meg szerintem az Eagles könnyen lecsaphat rám, 1/12, hogyha még bent lesz. Úgyhogy előtte őt azért így legkorábban a Cardinalsnál láttuk 1/16-on, most szerintem nem lenne meglepő, hogyha a 10-ben elmenne.
Abszolút egyet értek ezzel. Én egyébként fölírtam még Ojulárit, mint szerintem nyertes. Meg
szerintem ő vesztes, már bocsánat, hogy közben
vágtam. Milyen szempontból?
Mert borzasztó 3-con drillt nyomott, tehát szerintem és neki pont az volt a fontos.
Alapvetően a többi mérése meg nem sikerült rosszul, szóval szerintem...
Igen, de persze a 3-con ugye a legfontosabb, és főleg neki, akinek az a legnagyobb erősség, hogy a szélen behajol és megveri a tackle-t. Én őt még pont a vesztesekhez írtam fel.
Király, akkor mondok, egy másik pestre sem vesztett, mert Gregory Rosso viszont tényleg borzasztó volt, és ő amúgy is lefele csúszott mindenhol, de most már szerintem nem lepődnék meg egy kicsit, ha második kör akár vége felé lenne csak.
Igen.
Én Mac Jones-t hoztam nyertesnek már csak azért, és hogyha visszagondolunk a február óta íródott mock draftokra, ugyebár Mac Jones volt már 1/32, volt a Saints-hez pikkelve 1/28-on, aztán elkezdték 1/20 környékén a Bears és a Washington környékén, utána a Patriots 1/15-re, most meg már ott tartunk, hogy 1/3. Tehát, ha valaki nyert ez alatt a cirka 3 hónap alatt, az ő. De nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az 5. kiválasztott irányító, bárki is lesz, nagyon úgy néz ki, hogy top 10-ben fogják kiválasztani, erre azért szerintem egyikőjük, meg senki nem gondolt.
És az a vicces, hogy neki nem is volt egy jó pro day-je egyébként.
Igen.
Gondolkodok még, hogy kit lehetne hozni.
Slater szerintem egyébként valamennyire nyertes, viszont az értékén túlságosan nem tudott javítani, mert előtt az irányítók meg a top prospektek vannak, szóval neki jó prodéje volt, meg szerintem egyre jobb a megítélése, de hát ilyen 8-10-nél előrébb sokkal nem fog jönni.
Igen. Christian Darisso lehet még akár vesztes, hogyha már ilyet keresünk, akinek azért most úgy néz ki, hogy romlik az érték, és eddig elég sokáig top 12-3-as piknek tűnt, azért most nem lett meg, hogyha a 20 körül, vagy akár azon kívül. Kennel, mind nézegetek, de Prodé alapján gondolkodok hirtelen, hogy van név, dobjátok be nyugodtan.
Én vesztes nagyon nem tudok.
Több kimondott vesztes nekem se jut eszembe.
Nyertes?
Nekem Jason Ovey egyértelmű, tehát Penn State-ről nem szoktak szar sportodok kijönni, hát ő meg aztán nem tudom, laboratóriumi számokat hoz konkrétan. Focizni annyira nem tud, az más dolog, de Rashanger is így lett 1/12-es pick, szóval neki is van reménye, akár.
Igen, én is felírtam, és szerintem azért ott az 1/25 környékén, és éppen Tom Brownsnál, vagy Steelers akar esetleg megint persze sért húzni, Ravens, tehát ott azon a környéken szerintem kimehet még, hogyha nem is tartanám olyan jó döntésnek feltétlenül, de igen, ő is érts, hogy még egy persze sért, akkor Joseph Osai, szintén nagyon atletikus játékos, és nyilván neki pozitív, hogy egy pródéje mutathatta meg magát, de azért nekem ő hasonló, mint Ove, hogy inkább atletikus ember, mint sem futballjátékos jelenleg.
Akkor, ha nincsenetek, akkor ugorjunk az utolsó témánkra, egy ilyen kis levezetőnek jó lesz szerintem a mai adásra. Megkértem Danit és Patrikot, és majd én is meg fog nyilatkozni, hogy a saját csapataink szempontjából hozzunk szigorúan egy-egy játékost, vagy történést, aminek örülnénk, aminek nem örülnénk, és ami szerintünk meg fog történni. Ki akarja kezdeni?
Kezdem én szívesen.
Nyugodtan.
Mivel... Erre kíváncsi leszek, mert nem tudom, hogy van-e olyan, akinek örülnél.
Hát így, ahogy alakultak mostanában a történetek, hogyha fölmennénk, tehát itt mondhatom, hogy trade-del, mert azt mondom, írtad, hogy akár föltrade-del is.
Igen.
Tehát negyedik helyre föltrade és Justin Fields, annak tudnék örülni most már. Tehát, és ennek most már van realitása.
Öt éve ismerlek, nem láttalak még örülni.
Hát azt mondom, tudnék örülni, aztán meglátjuk, mert hadunk, nem tudom, 4 első kört, akkor lehet, hogy lefagyna a mosoly, szóval. De
hát
most itt viccen kívül, ugye már azért elég átálltam itt az off-seasonben arról, hogy muszáj lenne egy irányítót találni, mert nem bírom ezt a szenvedést nézni.
Hát ezt 2016 óta átálltál erre.
És
annyira nem új dolog.
Oké, de hogy most már tényleg nagyon agresszív van akár, és úgyis, hogy fiatal irányító van, meg nem tudom. És ugye annak idején még a csapatmustás podba ott tartottunk, hogy akkor Trey Lance-nek esetleg, nem tudom. Akkor még ugye ott tartottunk, hogy a Lions-nek odaadni az 1/9-et Staffordért, és akkor vagy ott kihúzni a saját helyünkön Lance-t. De Lance-nél én Fieldsnek sokkal jobban tudnék örülni, és 1/4-en ennek most már azért nagyobb realitása van, mint gondoltuk, úgyhogy én ennek mindenképpen örülnék, és akkor mehetünk tovább akár, hogy majd aminek nem örülnék, az meg utána.
Jó, nekem jó így, Dani.
Oké. Okay. Szerintem, hogy Patrik öröm mámorban lenne, hogyha Fieldset kivinnék kis túlzásra, legalábbis is hozzá képest mindenképpen, úgyhogy úgy szeretném látni ezt így a draft show alatt, hogy ez megtörténik, ez a felcsere, az egy különleges pillanat lenne szerintem mindegyünk számára. Igazniaknak örülnék, Devonta Smith szerintem reális is lehet, hogy bent marad, talán a Lions látom veszélyesnek arra, hogy kiviszi. Szerintem nem nagyon kell magyarázni, hogy miért kell egy helyzben győztes elkapó az Eaglesbe.
Hát szerintem se egyébként, nem tudom, szerintem hármunk közül talán erre van a legnagyobb realitás, mert hogy az én nevem, akinek örülnék, az egy olyan név, akit mindannyian már mokoltatok kb. A Packers, ez a Greg Newsom, és egyre inkább látom, hogy nem lesz már bent a Packersnél.
Azt én is így látom egyébként.
Tehát, hogy szerintem a Titans vonalon jött-ott elmehet.
Igen, ettől tartok én is, pedig egy ilyen zónázásban erős cornerback jól jönne. Nagy kérdés, hogy most ugye Joe Barry-nek a rezsimje alatt milyen védelem lesz. Nagyon sokan szeretnék azt hinni, hogy olyan lesz, mint a Staley-féle Rams defense. Én ebben annyira nem hiszek, de hogyha arra akar hasonlítani, ahhoz mindenképp kelleni fog egy Newsom kaliberű cornerback. Ki az, akinek nem örülnétek?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert általában én fanyalogni szoktam, és a, csak ugye most csak ugye bármilyen hihetetlen, bármennyire leptem meg most mindenkit ezzel.
Túl szigorú vagy magadhoz, Pat.
De ugye itt most olyan magasan van a Broncos, és annyira látszik, hogy előtte kik fognak kimenni, hogy igazából akik szóba jöhetnek reálisan, azok közül sok mindenki, nem azt mondom, hogy örülnék, de hogy nem tudom azt mondani, hogy nem örülnék. És akkor mondok egy olyat, hogy mondjuk, ha véletlenül úgy alakul, hogy a Broncos itt mondjuk egy, mégis a támadó falba akar húzni, és Christian Darrisot kihúzzák 1/9, amire azért valamekkora realitást látok, na annak most már nem tudnék örülni, ahogy állnak a dolgok, mert annál szerintem csak sokkal jobb opciói lennének most a gárdának.
Megleptél, azt hittem, hogy Micah Parsons fogod mondani.
Azért, én is, ne, azért nem, a linebacker választás ilyen semleges lenne számomra, mert ahogy Chester is mondta, hogy igazából annyira need mondjuk az a többi poszthoz képest az ott, hogy egy Parsons választás, nem azt mondom, nem, hogy nem örülnék, de azt sem tudnám mondani, hogy örülnék, szóval az lenne most nálam az ilyen nullás állapot, hogy oké, meg kellett húzni, nem bízok benne, de jobban örülnék neki mondjuk, mint egy Darrisónak, akiben amúgy nem látok nagy potenciált, és egy ilyen nagyon meh 1/9 OT választás lenne, miközben Parsons-t nagyon-nagyon sok red flaget tudnék mondani, és linebackert nem húznék ott, de nem tudnám most már azt mondani, hogy, nem, hogy kifejezetten nem örülök ennek, vagy nem örülnék neki.
Érdekes, hogy szerintem Darrisó azért elég meglepő lenne ott nálatok. 1/9-en. Inkább akkor majd Slater, ha már támadó fal.
Hát de annak meg tudnék örülni, mert Slater hát, meg igen, egy jó értem. Játékos.
Értem. Ja. Jó. Jó, oké, akkor még összeleknek nem örülnék. Hát egyrészt Micah Parsons azt mondanám elsősorban, de szerintem az nem reális, mert Howie Roseman nem szereti a linebacker, nem értékel a linebackereket, úgyhogy én azt nagyjából kizárnám azt, hogy linebackert fogunk húzni, bármennyire is népszerű a mock draftokban. Úgyhogy én Quitty Pay-t hoztam, ami olyan szinten meglepő, hogy nem tartjuk azért őt ilyen jó játékosnak, de az igaz állítólag szereti, vagy érdeklődnek iránta, viszont borzasztónak tartanám, hogyha most 1/12-n a védőfalba húznánk egy passzerset. Főleg, aki nem is olyan jó, tehát meg még inkább.
Biztos, hogy gondolkodnak pass rusheren?
Egyébként ez engem most meg engem teleptél meg, mert én sem, egyáltalán nem is gondolkodtam az
egyesre. Olvastam, hogy érdeklődünk Quitty Pay iránt, úgyhogy...
Én attól nem tartanék, hogy 1/12-n kiviszik.
Hát én inkább igen.
Az nagyon, annak még elhiszem, hogy nem örülnél viszont.
Tudjuk, hogy Roseman mennyire szereti a védőfal embereket, úgyhogy szerintem... Nem mondom, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de igazából 1/12-n nem látok olyan opciót, mondjuk Micah Parsonson kívül, akit magasra tartanak, és nem örülnek neki, mert vagy ott lesz Devonta Smith, vagy Jalen Waddle, vagy ott lesz Patrick Sertan, vagy J.C. Horn, vagy esetleg még kérlek Fárival is kérdezek, hogyha úgy értékelik, hogy jó, meg nyilván, ha bárki előtte valaki lecsúszik, akkor ugyanúgy örülnék. Tehát igazából az igaz rohadt jó helyzet van 12-n, tehát ezt igazából csak elrontani lehet egy Micah Parsons vagy Quitty Pay húzással.
Parsons az miért nem tetszene?
Hát mert linebacker.
Bocsánat!
Egy linebacker, aki nem is olyan jó ráadásul, tehát nem jó coverage-ben.
Szerintem... Helyi fiú.
Hát, ja, tök jó. Fontos, ez egy fontos dolog a draftnál, hogy ki milyen jó játékos, hogy helyi legyen. Ez borzasztó lesz. De amúgy én valószínűleg le fogom húzni, aki kiviszi Parsonst az első felében, tehát az nekem biztos, hogy nem fog tetszeni, mert én nem tartom Parsonst olyan jó játékosnak.
Na, hát egy olyan nevet hoztam, aki nem tudom, lehet, hogy nem fogtok azzal egyetérteni, hogy reális a Packers helyén. Én Kadarius Tony-t hoztam.
Elképzeltem úgy szerintem, hogy ott lesz még.
Nem azon a helyen nem örülnél Tony-nak 29-en?
Nem. Én megmondom őszintén, nekem már elegem van ezekből a fegyvernek apostrofált elkapókból, akik igazából teljesen használhatatlanok.
Nem egyet tudok érteni.
Mert annyit
de,
láttuk.
De ezekben Randall Moore-t meg szereted, nem?
Mert ő elkapó, nem fegyver.
Ő nem szereti a Packers, ezt bedugná a Dolphinshoz magasan, de a Packers nem szereti.
Szerintem Szerintem Rondell Moore majdnem mindenben rosszabb, mint Kadarius Stoney. Jó, egy-két kvalitás van, ami jobb, de na mindegy, ez egy másik vita kérdése.
Nem, nekem már kicsit elegem van ezekből az elkapónak csúfolt apró emberkékből, mert az elmúlt draftokon azért nem egy ilyet láttunk már. Tehát ott volt Paris Campbell, Andy Isabella, Mikal Hardman, meg még aki nem jut eszembe, hogy mindenki Tyreek Hill-t akarja lemásolni, és sorra hozzák az ilyen játékosokat, és egyik se tud nemhogy Tyreek Hill közelébe menni, benragadni se. Nekem ezekből már kicsit elegem van, és nem gondolnám azt, hogy a Packersnek egy ilyen elkapóra lenne szükség. Ha elkapót akarnak, akkor valami normális méretű elkapót hoznak. Én Terrace Marshallra tökre ki tudnék egyezni. Főleg azért, mert beleillene abba a kép, hogy a Packers az ugye szabályosan fiatalokat hoz a szószoros értelmében, tehát ilyen 22 idősebb játékos az kizárt első körbe, most Marshall még nem lesz 21, mikor lesz a draft. Úgyhogy ő ebből a szempontból illene. Bateman nekem nagyon tetszik, de hát ő esélytelen a Packersnél. Marshallnak tudnék örülni, Tonynak, Moore-nak, meg a többi többszínnek már annyira nem. Na és akkor, hogy mi fog szerintetek történni? Az egy érdekes kérdés még.
Nagyon nehéz szerintem a Broncosnál, mert a leföl csere és a helyén maradás is esélyes. Ugye azt mondtad, hogy egyet mondhatok csak, hogy nekem kettő variáció él a fejemben, de én egyre inkább látom ezt a Parsons picket egyébként a helyünkön.
Ez meglep.
Igen.
Én a 1/9-en én nem látom. Azt, hogy ugye én amikor csináltuk
Vatikont, hát én kicseréltem.
Bocsánat,
nem 100%-ig az, hogy a helyünkön lehet, hogy kis hátramozgással, de ugye mivel egy embert lehet mondani, ezért azt mondom, hogy Parsons. És lehet, hogy hátramozgunk hozzá. De én akár a helyünkön is látom.
És esélyesnek látod ezt, mint hogy felmen a Broncos irányítóért?
Igen, azt, hogy Parsons lesz a pick magába, azt igen, azt így nem tudnám megmondani, hogy most a helyünkön is esélyesebb, vagy csak hátra cserével, de én szerintem nem fogunk tudni fölmenni a negyedikre.
Érdekes. Dani, nálad egyezik, akinek
örülni? Mondhatnám, hogy igen, mondhatnám azt is, hogy akkor mondom ide Devonta Smith, de igazából mondok inkább akkor egy másikat, csak hogy bedobjak még egy nevet, az pedig Patrick Surtain szerintem talán ő lehet a legreálisabb opció, nem tudom, de most lehet őt tippelni leginkább.
Van benne ráció, de szerintem a Cowboys az nem fogja otthagyni az Eaglesnek, mivel Gödert óta szeretnek kiszúrni az Eaglesszel, ugye tavaly Lamb is ilyen volt, és szerintem Surtaint is nagyon szívesen kiválasztanák az Eaglesszelől.
Lehet, bár nem biztos, hogy pont az Eagles-en akarnak kiszúrni ilyen szempontból.
Hát én azért nem fogadnék.
Jó, hát most oké, de nem biztos, hogy ez az első számú szempont első.
Én szerintem, ami történni fog a Packersnél, az a lemozgás. Ugyebár amióta Gutekunst a general manager, sose a helyén választott a Packers, kivéve Rashan Gary-t, de az se, ha úgy veszük, nem a de az a saját piké volt, ma a Saints-é volt később. Mindegy. Az a lényeg, hogy szeret cserélgetni, általában azért föl, de szerintem most lefog, mert kellene sok olcsó játékos, mert pénz az nem nagyon van, sem most, sem jövőre. Szerződéseket megadni kell nem egy játékosnak sajnos, úgyhogy én a lecserét látom itt realitásnak, mégpedig azért, mert ahogy mondtam, sok a kimondottan fiatal játékos, akik közül szerintem azért értékbe bőven lehetne találni többet, akár a második kör elején is. Úgyhogy én szerintem ez lesz a valószínűs, hogy nevet is kéne mondani, szerintem Jalen Mayfield lesz egy lecsere után.
Kérdés kíváncsi fel egyébként, hogy ki akar felmenni.
Hát lehet, hogy a második kör elejéről valaki megelőzné, akár a Chiefs-t, falembelért akár, vagy futóért, mondjuk a Bills-szelé, bár szerintem az világi baromság lenne.
Azért az érdekes lenne.
Igen. Na jó, ennyik voltunk mára. Én nagyon élveztem ezt az adást, remélem ti is, és főként a hallgatók is. Nem tudom, hogy mikor jön, de a támogatói mokkal jövünk legközelebb.
És bármint a jövünk utána egy támadó falember prospektessen még a héten.
Tényleg még sok ilyen adásunk lesz még. Na jó, szerintem akkor el is köszönhetünk. Egyetek sok sonkát, meg sok formát. Keresetek sok pénzt, meg sok csoki tojást. Sziasztok!
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 Ez a műsor a Béton közösség tagja.